reggeli személy.
Ukrajnáról fogunk beszélgetni, Fedinec Csilla a vendégünk, megint az ELTE Társadalom Tudományi Kutatóközpontjának kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük ezekkel a béketervekkel, mert mondjuk béketárgyalásnak egyre nehéz nevezni, hogy tudunk-e arról valamit, hogy mi az ukrajnai közvélemény erről? Nyilván, mint minden országban, ez is megosztott, de mik a fő vélemények arról, hogy lehet-e ebből valami, nem beleszabad menni, vagy sem, föl szabad-e adni területeket egy kétes békéért, vagy sem?
A legfőbb narratíva az, hogy a terület az nem a legfontosabb kérdés ebben, hanem az, hogy tudják-e garantálni annak a békének a tényleges megvalósulását. Mert ezt, hogy aláírnak egy papírt, erről már van tapasztalatuk a 90-es évekből, a budapesti memorandum, amely annak fejében, hogy Ukrajna lemondott a világ második legnagyobb atomarzenáljáról, a nagyhatalmak garantálták a biztonságát és a határainak a sérthetetlenségét.
Hát ez semmit nem ért, ezt látjuk.
Ezt látjuk, ez semmit sem ért, és pedig ha arra gondolunk, amikor azt halljuk a magyar közvéleménybe például, hogy a nyugat a semmilyen segít Ukrajnának, ez nem igaz, mert többek között a budapesti memorandumból is következik az, hogy ez a segítség, ez igenis jogos, sőt ennél erőteljesebb segítségre is jogosult lenne Ukrajna, nem beszélve arról, hogy a második világháború után kialakult világrendnek. Ez az utolsó olyan eleme, amelyik még megmaradt, hogy a határok sérthetetlensége, és ez látszott többek között a karabahi történeten. Tehát ott gyakorlatilag megszűnt a Karabah örmény beékelődése Azerbajdzsán területére, és az örmények nagyon durva kiűzésével állították helyre a határokat, tehát gyakorlatilag megszűnt a posztszovjet térségben egy úgynevezett befagyott konfliktuszóna, és sem Európa, sem a nemzetközi szervezetek túlságosan nem tiltakoztak ellene, sőt felsziszenni, és csak nagyon halkan sziszentek fel azon, hogy gyakorlatilag kiűzték a kisebbségeket a területről, és ez volt az ára annak, hogy helyreállítsák a határokat. Most az ukrán társadalomban a határok helyreállításával kapcsolatos illúziók azok kezdenek halványulni, de az nem, hogy olyan békét nem lehet aláírni, ami csak a békéről szól, és a tartalma az pedig egy megfoghatatlan dolog.
Talán Őrsi Mátyás hívta fel arra a figyelmet, hogyha egy ilyen bizonytalan helyzet alakulna ki, ami egy juhit főállás lenne az orosz hadseregnek, most lehet, hogy nem lövünk egy picit, de hát már beljebb vagyunk az országban, akkor az azzal is járna, hogy a potenciális beruházók, az újjáépítésben részvevők azt mondják, hogy na jó, egy ilyen bizonytalan helyzetbe nem vágunk bele, mert hát ki tudja, hogy holnap nem támad-e újra az orosz hadsereg.
Ezt már valahol elmondtam, hogy nagyon örvendeztünk akkor, amikor 1991-ben felbomlott a Szovjetunió. Az én megítélésem szerint azonban ez a folyamat ez nem zárult le. Annak is külön örültünk, hogy ez mindenféle nagyobb háborús konfliktus nélkül történt meg, és éppen ez az ok, amiatt azt gondolom, hogy ez a folyamat nem zárult le, ugyanis Oroszország az úgynevezett befagyott konfliktuszónák fenntartása is ellenőrzés alatt tartja többek között az európai térségnek, a posztszovjet európai térségnek azt a részét, amelyik nem vált az Európai Unió és a NATO részébe, lásd a balti köztársaságokat, és ugyanígy ellenőrzi még Grúziát és Moldovát ezekkel a területekkel, illetve Ukrajnával kapcsolatosan ezt már kipróbáltuk 2014 után, amikor fegyveres konfliktus nélkül elfoglalta a Krímet, illetve fegyveres konfliktust generált a Donbászban, akkor gyakorlatilag a világ meglehetősen enyhén reagált, bár bevezettek korlátozó intézkedéseket, szankciókat Oroszországgal szemben, de ezek gyengeségét mutatja, hogy viszonylag gyorsan tudtak hozzá alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy a nyugat akkor úgy viszonyult ehhez a kérdés, hogy valószínűleg a Krímmel megelégszik Oroszország, és sokkal nagyobb baj lenne, ha emiatt elkezdenénk vele konfliktusba kerülni. Aztán kiderült, hogy ez nem igaz, tehát ezt gyakorlatilag olyan ugró felületnek tekinti, mind a Krímet, mind a Donbászt, amiből elindíthatta 2022 elején az inváziót Ukrajna teljes megszállására. És azóta gyakorlatilag Ukrajna olyan fontossá vált, hogy a közel-kelet és az afrikai pozícióiból is engedett Oroszország, arra gondolván, hogy ezeket könnyebben visszaszerezheti, mint hogy azt feladja, hogy Ukrajnát eltüntesse a térképről.
A magyar politikusok, már kormánypárti politikusok is szoktak olyat mondani, hogy hát más országgal is már előfordult, hogy föl kellett adni a területeket, mint Magyarországnak Trianon után, még mindig jobb erről megállapodni, mint hogy utána elveszíti egy megnyerhetetlen háborúban.
Ebben az időjárás jelentéssel kezdeném. Ugye az előbb is elhangzott az, hogy óvatosan vezessenek, és azért mondom ezt az időjárás dolgot, mert azzal szeretném talán kezdeni, hogy kezdjünk el óvatosan beszélni, én pedig úgy gondolom, hogy akkor kezdjünk el normálisan beszélni ezekről a kérdésekről, tehát csak Magyarországon van rendkívüli állapot, immár hatodik éve, tehát előbb a Covid miatt, most pedig háborús veszélyhelyzetben élünk. Miről beszélünk akkor? A területfeladás az az első világháborús események fő következménye volt. Az, amit most látunk, az pedig sokkal inkább hasonlít a második világháborúra, amikor szintén úgy gondolták, hogy a náci Németországnak akkor, hogyha megadják az engedélyt többek között Csehszlovákia megszállására, azzal megelégszik, és nem lesz belőle nagy háború. És ugye a Csehszlovákia megszállása után a náci Németország elkezdett körbenézni, és teljes Európát lángba borította. A világ azonban változó dolog, tehát miután Németország sóval felhintett és felszántotta egész Európát, nem telt el teljesen 10 év, és már a Nyugat-Németország az a NATO tagja volt, illetve ma pedig ismét felemelkedőben van, és valószínűleg be fogja azt a szerepet tölteni Európában katonailag is, amit vagy elveszít, vagy önként kivonul belőle az Egyesült Államok. Tehát a világ forgandó, de az Oroszországgal kapcsolatos tapasztalatok azt nem teszik lehetővé ezt a fajta óvatlanságot, és hogy így viszonyuljunk a területi kérdésekhez, és az sem lehetséges, hogy ez pusztán területi kérdésekre fordítsuk le. Tehát megfeledkezzünk arról, hogy ebben az országban magyar kisebbség is lakik, mégpedig abban az értelemben feledkezzünk meg róla, hogy szelektálunk közöttük, ugyanúgy, mint Magyarországon vannak a lojális magyar állampolgárok, illetve az ellenségnek tekintett magyar állampolgárok. Ukrajnában is vannak olyan ukrán állampolgárságú magyarok, akiknek a halálát vagy a sérelmét az rögtön miniszterelnöki államfői szinten próbálunk ezzel kapcsolatban minél nagyobb hírt kelteni belőle, és azok a magyarok pedig, akik akár önként is a háborúban, egy honvédő háborúban részt vesznek és meghalnak, mintha nem léteznének, és ezt az áldozatot, ezt nem emeljük ugyanarra a szintre, mint hogyha ezek az emberek ugyanolyan magyarok lennének, mint akiket az ukránok részéről vértsérelem miatt próbálunk piedesztára emelni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy már közel négy éve tart ez a háború, még mindig el kell mondani, hogy Ukrajnában nincs semmiféle sorozás, se önkéntes, se kényszer sorozás, hanem mozgósítás van, az egy teljesen más fogalom. Az az alkotmányban foglalt honvédelmi kötelezettség, és ez benne van a magyar alaptörvényben is.
Jó, de hát mindig keringenek ezek a videók, hogy az utcán fogdossák össze az embereket, és elviszik katonának, és hogy micsoda brutalitással teszik ezt, és hát ilyenek rendszeresen előkeverednek.
Igen, de ezeket a videókat nem külföldiek, hanem a saját maguk készítik, és ezt el szoktam mondani, hogy Ukrajnában inváziós hatalmas második világháború óta nem látott háború van. Ennek ellenére évek óta a nemzetközi sajtós szabadság index tekintetében előrébb van Magyarországnál. Tehát ezeket a negatív jelenségeket is ki lehet nyilvánítani, és ebből nem következik retorzió. A sajtóban az oknyomozásnak nem mindig, de van következménye, és a nagyobb eseményekben pedig a civil társadalom által kinyilvánított véleménynek akár döntő jelentősége is tud lenni. Na most a mozgósítással kapcsolatban ez rendkívül fontos megjegyezni, hogy a háború első felében gyakorlatilag erre állami kényszerrel nem volt szükség, mert volt annyi önkéntes, aki jelentkezett a front. Aztán volt egy következő szakasz, amikor már nem önkéntesek, de olyanokat mozgósítottak, akik nem zárkóztak el arról, hogy mozgósítsák őket, ha egyszer erre szükség van. És most érkeztünk el abba a szakaszba, amikor ez a fajta önkéntes vagy nem tiltakozó mozgósítható állomány az kifogyott. De ettől függetlenül akármelyik háborút nézzük a világ történelemben, és akár melyik alkotmányt nézzük meg Európában, az, hogy a honvédelem az kötelezettség, ez mindenütt bele van foglalva az alkotmányba, ismétlem a magyarba is.
A másik ilyen újra és újra előkerülő dolog, hogy azok a szankciók, amelyeket Oroszország ellen vezetnek be az Egyesült Államok vagy az európai országok, tulajdonképpen nem érték el a hatásukat, hiszen Oroszország gazdasága továbbra is így úgy elketyeg, hát akkor már miért nem lenne, akkor már keressünk velük pénzt, vagy rajtuk pénzt, ne erősködjünk valamivel, ami úgysem működik.
Ugye nem vagyok gazdasági szakértő, de a fő folyamatot azt el tudom mondani, a legfőbb dolog pedig az, hogy Oroszország gazdasága gyakorlatilag ráállt a hadigazdaságra. Hogyha véget érne a háború, és leállítaná ezt a fajta hadigazdaságot, akkor éppen a szankciók következtében gyakorlatilag összeomlana az országnak a gazdasága. Így egyfajta kényszer is van azon, hogy nem tudja abba hagyni a háborút emiatt, illetve ha esetleges békeszerződés aláírására kerülne sor, akkor nem tudná abba hagyni a hadsereg fejlesztést, ameddig nem tud valami alternatívát találni a gazdasága visszaépítésére, ami óriási veszteségeket szenvedett el a szankciók következtében. Tehát ez nagyon nem egyszerű ez a dolog, és ez látszik abból is, hogy végül is az a tárgyalási folyamat, ami most elindult, az azzal kezdődött, hogy Donald Trump, Amerika elnök kiejtette a száján azt a szót, hogy Tomahawk. És attól kezdve Oroszország elkezdte keresni a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, és elkezdte imitálni a béketárgyalási folyamatot, amely elég érdekesen történik, ugyanis Oroszország részéről kvázi nem teljesen hivatalos szinten, az Egyesült Államok pedig nem profi politikusokkal vesz részt ezekben a tárgyalásokban Oroszországgal, és gyakorlatilag külön-külön tárgyal a felekkel, miközben Oroszország kezében végig ott marad az az adó, hogy nincs arra semmiféle garancia, és még egyszer sem mondta azt, hogy ő bármiféle ilyen szerződést aláírna, tárgyalni hajlandóra, de hogy aláírne bármit is, akár csak egy olyan szerződést is, amit saját maga állított elő, azt aláírná-e, az egyelőre kétséges dolog.
Felinesz Csilla, a beszélgetőtársam, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatója. Persze a következő kérdés az az, hogy vajon ebben a kétséges helyzetben már az a kétség, hogy az Egyesült Államok mennyire támogatja tovább Ukrajnát fegyverrel, pénzzel, titkosszolgálati információkkal, mennyire tud Ukrajna kitartani? A háborúban már, úgy értem.
A titkosszolgálati információk azok a háború első szakaszában voltak rendkívül értékesek. Most is értékesek ugyan, de Amerika nélkül is hozzá tud jutni most már megfelelő információkhoz, hogyha arról van szó, amit nem lehet nélkülözni, az az amerikai fegyverzet. Az amerikai fegyverzettel kapcsolatban pedig a legfőbb változás az az, hogy a Biden kormányzat alatt viszonylag kicsinyével adagolták, és ebben volt ingyenes fegyvereltadás is. Most viszont Európa és a NATO vásárolja meg Amerikától azokat a fegyvereket, amelyeket továbbadnak Ukrajnának. Az, hogy a Biden kormányzat alatt ez a adagolás rendszerű fegyvereltadás volt, ezt azért hangsúlyoztam, mert katonai szakértők arra teszik a hangsúlyt, hogy a háború első két évében volt olyan helyzet, amikor el lehetett volna érni azt, amit hagyományos értelemben háborús győzelemnek lehet elkönyvelni. Azóta annak a természete, főleg a drón technológia elterjedésével és folyamatos fejlődésével olyan helyzet alakult ki, hogy gyakorlatilag a frontvonal egy széles halálzóna, és emiatt van ez az állóháború jelleg is, tehát ezt már nem lehet hagyományos módon befejezni, ezt a háborút. És minden háborús szándék azt szokták mondani, hogy előbb le kell állítani a harci cselekményeket, és aztán tárgyalni, de ha végignézik a történelmet, akkor ez gyakorlatilag soha nem volt így. Tehát az első világháborúban is azt hiszem, hogy az első béketletétele után két-két és fél év telt el, most pontosan nem emlékszem, mire valamit aláírtak, és közben folyamatosan zajlott a háború. Tehát jelenleg leginkább arról van szó, hogy Oroszország ezt mire használja fel, ezt a tárgyalást, arra, hogy az erejét tudja közben növelni, vagy pedig tényleg szeretne valamit aláírni, amit béke megállapodásnak lehet nevezni, és hogyha hajlandó aláírni, akkor még mindig ott van a kérdés, hogy van-e bármiféle garancia arra, hogy ez nem csak egy 2014 utáni Minszki szerződések szerű megállapodás, amelyeknek az volt a lényege, hogy azt a mészárlást, ami a fronton megindult, azt megállítsák, és próbáljanak valami megoldást találni. Tehát ez már semmiképp nem működik, különösen ennyi áldozat után, hogy előbb aláírunk valamit, és aztán elkezdünk gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt betartani. Tehát a garanciáknak együtt kell megszületni a szerződéssel együtt, mégpedig olyan garanciáknak, amelyek alapján az az áldozat, amit az ukrán nép hozott azért, hogy a hazája az megmaradjon, hogy nemzetként megmaradjon, az ne legyen olyan áldozat, ami gyakorlatilag elveszett, mert elveszik tőle.
Hát mi lehet a garancia, egy erős ukrán hadsereg mondjuk, így a józan paraszti eszemet használva, hogy nem folytatódik, vagy egyszer végre lesz a dolog, és akkor nyugalmabb lesz.
A józan paraszti ész az azt mondaná, hogy nem lőjük le a szomszédot azért, igen, mert átesik a körte a kertembe, hanem inkább megeszem azt a körtét, vagy ha jobban vagyunk, akkor visszaadom, és kérek tőle egy kilót.
Igen, de ezen már túl vagyunk, ezen a részen.
Igen, sajnos ezen túl vagyunk. Az minden esetre rendkívül fontos megismételni, hogy az invázió kezdete előtt az orosz elnök az mit mondott, hogy az ő célja nem csak Ukrajnára terjed ki, hanem arra, hogy a NATO 96 előtti határait visszaállítani. Tehát ezzel kapcsolatosan én nem gondolnám azt, hogy itt csak Ukrajna van veszélybe. Ha Ukrajnában túlnyeri magát, akkor az mindenki felbiztatja arra, hogy ezt a 96 előtti állapotot, tehát tulajdonképpen visszatérve arra, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy szétesett a Szovjetunió, illetve a szovjet érdekszféra, az nagyon egyértelműnek látszik, hogy ezt igyekszik visszaállítani, ezt a birodalmi státuszt, miközben ő maga Amerikától egyre kevésbé, amiatt, hogy Donald Trump főleg üzleti kapcsolatra helyezi a szerződéses viszonyokat, de Kínától egyre inkább függővé válik. Már pedig egy felemelkedő Kína a világpolitikában az nem érdeke sem Európának, sem az Egyesült Államoknak.
Egyébként ez a gazdasági kapcsolatok, most olvasom, Anne Applebaumnak van egy nagyon érdekes könyve, az Autokrácia RT, vagy ZRT, és ebben hosszan elemzi azt, hogy a 60-as, inkább 70-es évek nyugati politikájában, főleg német politikájában milyen erős elképzelés volt az, hogy üzletelni kell a Szovjetunióval, és ez megoldja a politikai konfliktusokat. Hát látjuk, hogy mi lett belőle, hogy ez nem jött be.
Hát de tulajdonképpen egy gazdaságinak is nevezhető lépés is volt abban, hogy hogyan sikerült végül is lenyomni a Szovjetuniót, és ezt pedig úgy hívják, hogy csillagháborús terv. Tehát
az üzleti kapcsolatok, tehát itt olyasmire gondol vagy gondolatott a szerző, hogy üzletelünk a szovjetől, adunk, veszünk, megvesszük az olaját, földgázát, termékeit, és akkor üzletileg érdekelt lesz abban, hogy ne háborúzzon, hanem kereskedjen.
Ez teljes mértékben megvalósult, tehát az orosz olajat és a földgázt, különösen Németország biztatásának köszönhetően, és az Angela Merkel időszaknak köszönhetően, Európa teljes függőségbe vált ettől az orosz energiahordozóktól. Most viszont teljességgel le akar válni róla, hiszen ez a fajta együttműködés, ez láthatóan ez semmit nem állított meg, és semmit nem befolyásolt ilyen szempontból. Tehát az üzletelése már van kiváló példánk. Oroszország a gazdaságában azt a hibát elkövette, hogy elsősorban a nyersanyagokból származik a jövedelme, és abból nem épített ki más erős gazdasági ágazatokat. Tehát ez rendkívül függőségben van, nem csak a háború finanszírozása, hanem az orosz gazdaság állapota is a nyersanyagok világpiaci árától és kereskedelmétől. Ha a Európa leválik róla, akkor ez a fajta függőség megszűnik, ez a fajta zsarolási potenciál megszűnik, és megszűnik az is, hogy oroszokkal üzletelni, az nem csak annyit jelent, hogy ennek pénzben kifizetjük az ellenértékét, annak mindig van politikai ára is.
Igen, és találgathatunk, hogy Magyarországon mi ez a politikai ára, miért ilyen nagy orosz pártiság van az Orbán rendszerben.
Most volt egy érdekes találkozó, ugye, újból a magyar miniszterelnök és az orosz államfő
szóval 14.
találkozott egymással, és ebből egy kicsit több mint 8 perces részletet videón kiraktak a YouTube-ra, és ezt széles körben, főleg a tolmácsolás miatt itt Magyarországon is elkezdtünk megvitatni a sajtó, és többszörösen megírta és kielemezte. Én nem ezzel szeretnék foglalkozni, hanem azt szeretném elmondani, hogy mit írt erről az orosz sajtó.
Mit?
Ez azért érdekes, mert ott olyan, hogy ellenzéki vagy független sajtó igazából nem létezik, és ezt egy Putyin közeli sajtóorgánum írta meg, hogy eleve a magyar delegáció megjelenése, ezt most szó szerint idézem, olyan volt, mint egy vidéki szintársulatnak a megjelenése, és rendkívül furcsa volt, hogy a magyar külgazdaság és külügyminiszter odarohant és leült Lavrov külügyminiszter mellé. Ezt zárójelben teszem hozzá, hogy miért furcsa ez, mert ez nem az alkalom, amikor csak úgy rohangálunk a teremben, és elkezdtünk diskurálni.
Hát ha ennyire jó barátok vagyunk, akkor se.
A diplomáciát vizsgának van egy szigorú protokollja, és az orvosok ezt többszörösen betartják, tehát ők rendkívül kényesek erre a diplomáciai protokollnak a betartására, és akkor ott van a fordításnak, a tolmácsolásnak a kérdése, tehát az a probléma nem merült fel, hogy a protokoll szerint a magyar miniszterelnököt az orosz fél tolmácsa tolmácsolta, az teljesen korrekt volt, hanem a magyar, tehát a Putyinnak a magyar nyelvre való tolmácsolása Orbán Viktor számára azzal kapcsolatban merültek fel teljesen jogos kétségek, de amit az orosz sajtó ezzel kapcsolatban felvet, az rendkívül érdekes, mégpedig az, hogy azt írja, hogy ez máskor is így szokott történni a Putyin-Orbán találkozókon, és teljesen azt a benyomást kelti, mintha az lenne mondva a tolmásnak, hogy ezt fordítod, azt meg nem fordítod.
Jó, hogy ez nem az első ilyen eset volt, csak a többit nem vettük észre?
Igen. Igen. Vagy azért, mert nem volt kitéve az internetre, vagy azért, mert nem figyeltünk össze annyira oda rá, mivel ez a protokoláris része a tárgyalásoknak, uh-huh. és inkább arról szoktunk beszélni, hogy de mi történhetett a tárgyalások alkalmával. 2022. februárjában néhány héttel vagy januárban,
tehát hét volt, tehát ez ilyen január vége februárjában.
Valahogy így volt a találkozó a Nagyfehér asztalnál, és a hatalmas szőnyeg két szélén, és ott egy 5 órás tárgyalás, most pedig egy 3 órás tárgyalás. A legfőbb vezetők nem szoktak órákon keresztül beszélni arról, hogy a gazdaság, milyen gazdasági kapcsolatokat hogyan fogunk alakítani, azt előtte az illetékesek megbeszélik, és a főnökök csak aláírják, vagy a szándékot beszélik meg, de nem 3 meg 5 órán keresztül. Tehát egész biztos, hogy nem ez volt a látogatásnak a legfontosabb célja, és nem ez volt a látogatásnak a legfontosabb eredménye sem. Tehát itt egészen másról lehet szó, amit viszont a nyilvánosságnak nem kommunikálnak. A nyilvánosság számára csak azt kell mutatni, hogy mi mindenkivel jóba vagyunk, de főleg a magyar választóközönség számára. És volt még egy nagyon érdekes dolog, az előbb idézett orosz sajtó még arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök tulajdonképpen azt mondta, hogy ő nem része az Európai Uniónak. Na most azt gondolom, még jelképesen is akár elhatárodni, akár azt mondani, vagy úgy cselekedni, mintha mi nem lennénk részei az Európai Uniónak, már pedig ez a cselekvés ez megvalósult, hiszen senkivel nem egyeztetett erről a moszkvai látogatással kapcsolatosan, a diplomáciai protokoll szerint erre szükség van. Tehát minden felhatalmazás nélkül tárgyalt arról, hogy egy Európai Uniós ország szembe megy az Európai Unió vezetésének elképzelésével, tehát a 26 ország elképzelésével kapcsolatban többek között az orosz energiahordozók tekintetében. Ez olyasfajta üzenet, hogy különösen ilyen geopolitikai helyzetben én valahogy nem szeretnék kikerülni, de egyébként sem az Európai Unió, sem a NATO védőernyője alól. Akkor miért csináljuk ezt az egészet? Tehát gyakorlatilag ez annak az Európai Uniónak a gyengítése, amiben van a remény az, hogy a kvázi Szovjetunió, a feltámadt orosz birodalom az nem lesz ismét a szomszédunk, és nem akarja visszaállítani azt a folyamatot, amely 1991-ben elkezdődött, de most már harmadszor térek vissza rá, be nem fejeződött, amit úgy hívunk, hogy a Szovjetunió és a szocialista térségnek az elvesztése.
Bár ugye a magyar fordításban az elveszett, csak utólag láttuk azt, vagy láttam azt, hogy Putyin azért realizálta, hogy Magyarország egy Európai Uniós országban mond valami olyasmit, hogy de azért nemzetközi kérdésekben az érdekeink, vagy a véleményünk nem mindig esik egybe. Tehát, hogy azért valahogy ezt erre ő reagált, vagy mondott erre valamit.
Ezt én úgy mondanám, hogy igyekszik diplomatikusan fogalmazni, viszont ezt a fajta fordítási problémát ő maga is érzékelte, mert bizonyos dolgokat megismételt. Volt egy olyan mondat, amit megismételt külön a tolmásnak, illetve nyelvtudás nélkül is lehet azt érzékelni, hogy ha mondok két-három mondatot, és visszahallok egyet, tehát akkor ott valami problémának kell lenni.
Bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy úttörő koromban tartott valami szovjet elvtárs beszédet nekünk a iskolába, de hát csak odáig mondta el oroszul, hogy deregie tavárisi, deregie druzia, majd átadta a tolmásnak a papírt, aki felolvasta az egész beszédet magyarul, ugye az nem hangzott el oroszul, és akkor mondta, hogy mellettem áll a Sanyika, hogy milyen érdekes nyelv ez az orosz, csak két mondat volt oroszul, és azt, hogy fél óráig fordítják magyarra. Vannak ilyenek.
Most azért azt szeretném hozzátenni, hogy a magyar tolmács az abszolút profi tolmács. Ez az egyik, amit le kell szögezni, a másik pedig, amit az orosz sajtó írt, hogy a tolmácsolás ennek ellenére ezeken a találkozókon az mindig hasonlóképpen zajlik.
Talán úgy gondolják, hogy nem érdemes, nem mindegy, mi hangzik el, nem az számít, úgyhogy olyan mindegy, mit mond. Bár ezzel az erővel tényleg elmondhatná jól is.
Nem tudom, hogy ez kinek szóló üzenet, tehát az a tábor, amelyik a választó közönsége a Fidesznek, az nyilvánvalóan csak azt fogja hallani, amit a tolmács mond, és amit annak alapján leírnak.
Igen, szerintem egyébként annak a közönségnek a nagy része nem követi ezeket a finomságokat. Egyébként az orosz tolmács is, mikor Orbán a háború, ukrán háború kifejezést használta, akkor a konfliktusra fordította rögtön biztonság kedvéért a dolgot.
Ez azért nem akkora tévedés, ugyanis a háború és a konfliktus az jogi értelemben ezt lehet azonosnak tekinteni.
Hát, de annyiban van jelentősége talán, hogy ugye az orosz hivatalos nyelv kerüli a háború kifejezés használatát.
Igen,
mert ez nem háború, hanem nem tudom micsoda.
Úgyhogy... Ez nem csak Ukrajna tekintetében, hanem az Ukrajna elleni háborút megelőzően is a külföldi katonai beavatkozásokat az orosz narratívában békefenntartásnak nevezték.
Világos. Felinesz Csilla beszélget társam, az ELTE Társadalom Tudományi Kutatóközpontjának kutatója. Most, amik Ukrajnával kapcsolatban a világsajtóban előkerülő hírek a háborún túl, az a korrupció ügye. Az azért nem egy olyan nagy titok, hogy minden rendes posztszovjet vagy szovjet birodalmi országban a korrupció az meglehetősen a mindennapok része volt, gondolom Ukrajnában is, vagy nyilván Ukrajnában is. Inkább itt nekem az a kérdés, hogy ez a korrupció ellenes fellépés most, amiben sorra buknak bele vezető ukrán politikusok, ezek a korrupció elleni fellépések valóban, vagy egy politikai harcnak a vetületei, és ezek a hivatkozási alapok csak?
Annyival kiegészíteni, hogy olyan ország nincs, ahol nincs korrupció. Tehát az is korrupció, hogyha mit tudom én, a házi orvosnak viszek egy doboz csokoládét. A kérdés mindig az, hogy a korrupciónak a mértéke.
Hát igen.
Na most Magyarországon ugye ez egy klasszikus mondat, és egy nem baliberális értelmiségítő, hanem Lánci Andrástól hallottuk, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Tehát a felejtés országa vagyunk, ezért érdemes mondatokat, gondolatokat megismételni, hozzátéve azt, hogy én nem szeretem, hogyha közben változások történnek, és arról viszont megfeledkezünk. Itt viszont ebben a tekintetben semmilyen változás nem történt. Ukrajnában van két korrupció ellenes hivatal, amelyek tényleges nyomozati cselekményeket hajtanak végre. Ez az Európai Uniós jogharmonizáció eredményeképpen létrejött hivatalokról van szó, és a botrány az tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy Zelenszkij elnök megpróbálta ezt a két független hivatalt, a főügyészség pedig alá helyezni, és akkor történt az a dolog, hogy a társadalom ezzel kapcsolatosan éles ellenállást fejtett ki, és az Európai Uniós tisztségviselők is figyelmeztették Ukrajnát, hogy ez nem helyes magatartás, és nem az Európai Unió irányába tartó folyamat, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy a civil társadalom az, ami gyakorlatilag 2014-ben a második forradalom idején megszületett, annak milyen rendkívüli befolyásoló hatása van a társadalomra. Tehát nem úgy élnek, mint mi itt Magyarországon, mint a befőttek, hanem hogyha valami történik, arra reagálnak, és elérik ezeket a változásokat. Zelenszky egyébként ezzel a lépéssel nagy hibát követett el, de rögtön visszakozott, így a két korrupció ellenes hivatal az végig tudta vinni azt az ügyet, aminek következtében fejek is hullottak. Tehát ez tényleges nyomozati cselekmény, és tényleges korrupció leleplezése, és nem az az ország a legkorruptabb, ahol harcolnak a korrupció felszámolása ellen, vagy nem az az ország a legtisztességesebb, ahol egyetlen korrupciós ügy sincs, és senkit nem csuknak börtönbe. Sőt, vezéráldozatot is hozott Zelenszky, tehát az elnöki hivatal vezetőjét, azt az Andrij Jermakot, azt leváltotta, anélkül, hogy...
Lemondottál.
Hát formálisan lemondott, de ez az elnök kérésére történt, azért, mert azt mondta, hogy most nincs idő és lehetőség arra, hogy elkezdjük tisztázni a dolgokat, semmiféle kérdés, befejezetlen dolog nem lehet, így akár ezt a vezéráldozatot is meghozta annak érdekében, hogy például a tárgyaló delegációban olyan emberek, akikkel kapcsolatban nyilvános gyanú felmerült, még ekkor bizonyítatlan, hiszen ellene nem indítottak eljárás, bár volt nála egy házkutatás, de utána se volt ellene büntető eljárás indítva, de ő vezette például az ukrán tárgyaló delegációt, és távoznia kellett ebből a hivatalból, és a tárgyaló delegáció az azonnal átalakult. Érdekes módon az egyik külügyminiszter helyettes, a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a titkára. Ez a titkár titulus egy kicsit megtévesztő, mert ő tulajdonképpen a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a vezetője, illetve a titkosszolgálatok vezetői a tagjai az ukrán tárgyaló delegációnak, ami mindenképp érdekes dolog.
Na jó, de azzal, hogy okkal vagy ok nélkül, de kilóvik a tárgyaló delegáció eddigi vezetőjét, akiről mindig azt mondták, hogy hát ő a elnök mögötti legerősebb ember, hát ez mindenképpen egy bizonytalanabb vagy kuszább helyzetet hozhat létre, akármilyen is lesz utánuk a következő csapat.
Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az államelnökkel kapcsolatban ne kerüljenek szóba ilyesfajta gyanúsítások, és az államelnök ki tudja tölteni be tudja tölteni a hivatalát mindaddig, míg a következő választásokra sor nem kerül. Tehát Oroszország mindig előveszi azt a kártyát, hogy nem tartja legitimnek Zelenszkijt, mondván, hogy letelt az az időszak, amennyire az ukrán államfőt megválasztják. Na most az ukrán alkotmányban, a parlamenttel kapcsolatban konkrétan benne van az, hogy hadiállapot idején nem tartanak parlamenti választásokat. Az államfővel kapcsolatban viszont másképpen fogalmaz, mégpedig úgy fogalmaz, hogy a hivatalban lévő elnök betölti a hivatalát mindaddig, míg a következő elnököt meg nem választják. Tehát ez a fajta a megfogalmazás, amely nem annyira kategórikus, mint a parlamenttel kapcsolatban, de az épp arra szolgál, hogy ne legyenek örökös elnökök. Úgy, mint a posztszovjet térség számos országában, többek között Oroszországban is, mert gyakorlatilag megvalósult az örökös elnök intézménye. Ukrajnában ilyen soha nem volt, de ennek a megfogalmazásból következően Zelenszky mindenképp legitim elnök, alkotmányosan legitim elnök, ameddig nincsenek választások, és választások csak a háború befejezése után lesznek, sőt az ukrán jog szerint a leköszönő elnök hivatala az nem szűnik meg azzal, hogy az új elnököt megválasztották, hanem csak azután, miután az új elnököt be is iktatták. Tehát még ott is van egy átmeneti időszak. Tehát az ország stabilitásához az alkotmány garantálójának a pozíciója a legfontosabb. Úgy egyéb tekintetben pedig a felső vezetést talán azért is, hogy senki nem elegedje meg a pozíciójába, viszonylag gyakran cserélgették a háború időszakában, akár ugyanabban a pozícióban, de mondjuk egy más megyében lett a katonai közigazgatásnak a vezetője, vagy minisztériumon belül változott meg a pozíciója, egy-két olyan, tehát a kisebbség az, aki folyamatosan betölti a kezdettől fogva ugyanazt a tisztséget. Ez is azt szolgálja, hogy minél tisztább és átláthatóbb legyen a hatalmi struktúra. Legalábbis ez a törekvés elég nyilvánvalóan látszik, és elég nyilvánvaló a társadalomnak a reakciója mindenféle változása, amely nem győzöm hangsúlyozni, rendkívüli módon befolyásolja azt, hogy hogyan viselkedik a hatalom.
Mennyire maradt meg az a nagy támogatás Zelenszkij mögött, ami a háború kitörésekor mindenképpen megvolt?
Az, hogy egy politikus támogatottsága mekkora, itt adott esetben nem ment ki alul a teljessége a támogatottság, mert ténylegesen és jelentősen csökkent, viszont a társadalomban megvan az a konszenzus, ami az előbb elmondottakra vonatkozik, hogy az államelnök, a legitim államelnök az állam létének és az alkotmányos berendezkedésnek a garantálója, ezért, hogyha a szidjuk is, nem tesszük ki olyan támadási felületnek, amely megingatná ezt a társadalmi konszenzust és ezt a társadalmi struktúrát, amit védeni próbálunk a háború körülményei közepette. Tehát ez egy másfajta gondolkodásmód, plusz, hogyha véget fog érni a Zelenszkijnek a mandátuma, én nagyban, sőt bármiben mernék fogadni, hogy ő nem fog még egyszer indulni az elnöki tisztségért, úgyhogy ezt már elég régen gondolom és mondom, úgyhogy ezen azt hiszem, hogy fölösleges spekulálni, és azon is fölösleges spekulálni, hogyha Zelenszkij nem lesz, akkor az számunkra, tehát Magyarország számára, vagy magyar kormány számára egy jobb struktúra lesz, vagy egy jobb kapcsolati háló teremtésére alkalmas struktúra lesz. A Magyarország nagy barátja a korábbi elnöknek köszönhetők a jogszűkítő intézkedések többek között a kisebbségi jogok, a Poroshenko, igen, és a mostani elnöknek köszönhető az, hogy ezeknek a jogszűkíti intézkedéseknek az élét azt az új jogalkotással gyakorlatilag elvette.
Nem hiszem, hogy a magyar politika, hogy mondjam, mennyire elvi lenne, hanem hivatkozási alapokat keres, aztán a valóság az elég képlékeny ebben a világban.
Hát az a 11 pont, amiről már két éve tárgyalunk, az nem egy konstans 11 pont, hanem egy kicsit változik is menet közben, hogy véletlenül se lehessen egyetérteni benne, és ezzel lehessen fogni Ukrajnát többek között az Európai Uniós tárgyalások körüli kérdésekben.
Tudom, hogy egy szinte megválaszolhatatlan kérdés, de hogy mennyire optimista, vagy hogy mondjam, mit mond, hogy mikor lehet vége ennek a háborúnak? Ennek, tudom, hogyha Putyin abba hagyja, ezt szokták erre mondani, de hol lehet ennek a vége, mikor?
Teljesen mindegy az összes többi feltétel, a legfontosabb, hogy a garanciákat meg tudják-e találni. Most ezek a garanciák tekintetében Európának még körülbelül egy évre van szüksége, hogy olyan katonai erőt építsen vissza, amivel ellen tud tartani Putyinnak. Mert az amerikai védőernyő és Amerikának a NATO-ban betöltött döntő szerepe miatt Európa e tekintetben elaludt. Nem kicsit, hanem nagyon. Ez az ébredés, ez már elkezdődött, de úgy mondtam, még körülbelül egy év, míg ezt az ellentartást ezt vissza tudja építeni egy olyan NATO tekintetében, amely Európára koncentrál, és nem függ attól, hogy Amerikában éppen milyen politika van, vagy azt, hogy akarják csinálni, mert például a jelenlegi amerikai adminisztráció számára az, hogy Európában mi történik, az kevésbé érdekes, viszont Trumpnak az a felfogása, hogy a NATO kiadásokat az európai országok 2%-ról legalább 5%-ra emeljék fel, ez egy rendkívül fontos és pozitív lépés volt. Tehát ilyen tekintetben nem hagyta magára Európát, hanem próbálja rászorítani arra, hogy legyen önálló, és képes legyen a saját kontinensén rendet tartani. Na most ezen az úton is Magyarország az, hát most csak a troll szó jut eszembe, de ez egy nagyon finom és enyhe és ide nem illő kifejezés.
Köszönöm szépen Ferenc Csillának, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójának, hogy ezt elmondta önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Hegedűsné Szegedi Tímea és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszterdési Jánost hallották. A viszonthallásra!